Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Fennállva énekeljük a 65. Zsoltár első versét. A 65. Zsoltár így kezdődik a Sionnak hegyén. Foglalva a 345. dicséret első három versét énekeljük. A 345. dicséret így kezdődik: Im nagy Isten. A mélységből kiáltok hozzád, Uram. Uram, halld meg szavamat. Füled legyen figyelmes, könyörgő szavamra. Ha a bűnöket számon tartod, Uram, Uram, kimarad meg akkor. De nálad van a bocsánat, ezért félnek téged. Amen. Uram, Úr Jézus Krisztus, köszönöm, hogy ezen a mai estén így együtt kiálthatunk hozzád, és vihetjük eléd a mi életünket, annak minden gondját, baját, bűnét, nyomorúságát. Kiálthatunk abban a hitben, hogy te könyörülő Isten vagy, hiszen azért adtad oda az életedet ott a Golgotán, hogy aki bűnbánattal hozzád kiált, annak te megbocsátasz, eltörlöd a bűnét, hiszen kifizetted az adósságát, elrendezted az ő dolgait ott a kereszten. És Uram, nem is tudjuk ezt, hogyan köszönjük meg neked. Óriási dolog a kegyelem. Hiszen Uram, ez mind azt jelzi, hogy mi halálra méltó bűnösök vagyunk, és csak azért lehet életünk, mert te elengeded az ítélet végrehajtását, és mi tudjuk, hogy azért, mert ezt te magadra vállaltad. Nagyon sokba kerül a te életed nekünk, és ezért magasztalunk, dicsőítünk. Köszönjük, hogy megragadtál, kihoztál életünk mélységeiből, és szeretnénk egész életünket neked szentelni, téged dicsőíteni, úgy, ahogy élünk, mert Urunk, te azt kéred, hogy az életünk rólad szóljon, te rád mutasson, téged dicsőítsen, hogy az emberek rajtunk keresztül veled találkozzanak, téged lássanak, de Uram, meg kell vallani, hogy bizony nem mindig van ez így, oly gyakran csak engem látnak, és nem téged. De könyörülj rajtam, és könyörülj rajtunk, hogy megforduljon ez, és másképp legyen, hogy most már valóban téged tudjunk vinni bele ebbe a világba, hiszen egyedül rád van mindenkinek szüksége. Te tudsz megoldást adni, igazi megoldást az életünkre, hiszen azért is születtél meg, hogy majd megmentsd, megkeresd és megmentsd az elveszett embert, mert Urunk, elveszettek vagyunk, de könyörülj, hogy ezt meg is lássuk. Oly sok ember úgy gondolja, hogy rendben van az ő élete, de Uram, segíts, hogy fölismerjük, hogy nélküled nincs életünk. És kérünk most ezt a te igéd által vidd végbe, szólj hozzánk, láttasd meg önmagunkat, de könyörülj, hogy ha meglátjuk magunkat, ne elcsüggedjünk, hanem mindjárt vonj magadra a mi tekintetünket, hogy reménységet nyerjünk, és rád tekintve megújuljon az életünk. Kérünk így, szent lelkedet töltsd ki ránk, és áld meg ezt a mai alkalmat. Amen. Foglaljuk el helyünket, hallgassuk meg Isten igéjét. Sámuel második könyve 14. fejezetének mind a 33 verséből szól most Isten igéje. Tehát Sámuel második könyve 14. fejezetében így van Isten igéje megírva. Joáb, Ceruljá fia, észrevette, hogy a király, vagyis Dávid gondolatai Absalomon járnak. Elküldött azért Joáb Tekóába, hozatott onnan egy bölcsasszonyt, és ezt mondta neki. Tégy úgy, mintha gyászolnál. Öltöz gyászruhába, ne kend meg magad olajjal, és viselkedj úgy, mint egy olyan asszony, aki régóta gyászolja halottját. Így menj be a királyhoz, és ezt meg ezt mond neki. Joáb ugyanis a szájába adta, hogy mit beszéljen. A tekóai asszony bement a királyhoz, arcával a földet érintve leborult, és azt mondta, segíts rajtam, ó király! Király ezt kérdezte tőle, mi a panaszod? Ő így felelt, ó jaj, özvegyasszony vagyok, meghalt a férjem. Volt a te szolgáló leányodnak két fia, akik összevesztek a mezőn, zsűvel nem volt, aki szétválasztotta volna őket, az egyik leütötte a másikat és megölte. Erre az egész nemzetség rátámadta te szolgáló leányodra, és ezt mondták, add ki a testvérgyilkost, hogy megöljük a testvéreért, akiket meggyilkolt, sőt, elpusztítjuk még az örökösét is. Így akarják kioltani még a megmaradt szikrát is, hogy ne maradjon a férjemnek se neve, se utódja a földön. Akkor a király ezt mondta az asszonynak, menj haza, én majd rendelkezem az ügyedben. A tekóai asszony ezt felelte a királynak, uram királyom, a bűnterhe rám és családomra nehezedik, a király és az ő trónja azonban sérthetetlen. Erre a király ezt mondta, hozd elém, aki ellened szót emel, és nem bánt többé téged. Az asszony így felelt, esküdj meg, ó király, Istenedre az Úrra, hogy ne folytathassa a pusztítást a vérbosszúra vágyó, és ne pusztítsák el a fiamat. A király így felelt, az élő Úrra mondom, hogy egy haja szála sem görbül meg a fiadnak. De az asszony ezt mondta, szabad még a te szolgáló leányodnak egy szót szólnia hozzád, uram, királyom. Ő így felelt, beszélj. Az asszony ezt mondta, hát te miért gondoltál ilyet az Isten népe ellen? Hiszen a király, aki ezt a szót kimondta, maga is vétkes, mert nem hozatja vissza a király, akit eltaszított magától. Mert bizony meghalunk, és olyanok leszünk, mint a víz, amelyet, ha a földre öntenek, nem lehet összeszedni. De amíg Isten nem veszi el az életet, az a szándéka, hogy még az eltaszított sem maradjon tőle eltaszítva. Most, hogy bejöttem elbeszélni ezt a dolgot az én uramnak, a királynak, bizony ijeszgetett a nép. De azt gondolta a te szolgáló leányod, beszélek én mégis a királlyal. Hát, ha megteszi a király, amit a szolgáló leánya mond. Biztosan meghallgatja a király, és megmenti szolgáló leányát annak a kezéből, aki fiammal együtt ki akar pusztítani az Isten tulajdon népe közül. Még ezt is mondta a te szolgáló leányod. Az én uram királyom beszéde megnyugtató lesz a számomra, mert olyan az én uram királyom, mint az Isten angyala. Meghallja mind a jót, mind a rosszat. Az Úr a te Istened legyen veled. A király azonban megszólalt, és ezt mondta az asszonynak. Ne titkolj el előttem semmit, ha most kérdezek tőled valamit. Az asszony így felelt, beszéljen csak az én uram, királyom. A király ezt kérdezte, nem Jóáb keze van mindebben? Az asszony így felelt, az életemre mondom, uram, királyom, hogy nem lehet kitérni sem jobbra, sem balra az elől, amit az én uram, királyom mond. Valóban, a te szolgád Jóáb adott parancsot nekem, és ő adta mindezeket a szavakat a te szolgáló leányod szájába. Azért tette ezt a te szolgád, Jóáb, hogy a dolog más fordulatot vegyen. De az én uram bölcs, olyan a bölcsessége, mint az Isten angyaláé. Minden tud, ami az országban történik. Akkor ezt mondta a király Jóábnak. Rendben van, megteszem ezt a dolgot, eredj, hozd vissza azt a fiút, Abszalont. Ekkor Jóáb arcával a földet érintve leborult, és áldotta a királyt. Azután ezt mondta Jóáb, ma tudta meg a te szolgád, uram, királyom, hogy jó indulattal vagy hozzám, mert teljesítetted, ó király, a te szolgád kérését. Elindult hát Jóáb, elment Gesúrba, és odahozta Abszalont Jeruzsálembe. De a király ezt parancsolta, vonuljon vissza a maga házába, nem láthat engem. Abszalom tehát visszavonult a házába, és nem láthatta a királyt. Egész Izraelben nem volt olyan szép ember, akit annyira dicsértek volna, mint Abszalom. Nem volt benne semmi hiba tetőtől talpig. És amikor levágatta a haját, időnként ugyanis levágatta, mert olyan nehéz volt a haja, hogy le kellett vágatnia. 200 sékel volt hajának a súlya, a királyi súlymérték szerint. Három fia született Abszalomnak, meg egy leánya, név szerint Támár. Ez igen szép nő volt. Két esztendeje lakott már Abszalom Jeruzsálemben, de a királyt nem láthatta. Üzent azért Abszalom Jóábnak, hogy elküldje a királyhoz, de ő nem akart elmenni hozzá. Üzent másodszor is, de ő mégsem akart elmenni. Akkor így szólt szolgáinak, nézzétek, Joáb birtoka az enyém mellett van, és ott árpája van neki. Menjetek és gyújtsátok föl. Föl is gyújtották Abszalom szolgái azt a birtokot. Akkor fölkelt Joáb, elment Abszalomhoz, és ezt kérdezte tőle, miért gyújtották fel szolgáid az én birtokomat. Abszalom így felelt Joábnak, azért, mert üzentem neked, hogy jöjj ide, el akarlak küldeni a királyhoz, hogy mondd meg neki, miért jöttem haza Gesúrból. Jobb volna nekem még mindig ott lennem, most már látni akarom a királyt. Ha bűnös vagyok, ölessen meg. Elment át Joáb a királyhoz, és elmondta neki ezt. Ő pedig magához hivatta Abszalomot. Az elment a királyhoz, és arcával a földet érintve, leborult előtte, a király pedig megcsókolta Abszalomot. Ugye látjuk, hogy hát zajlanak az események Dávid körül, és olyan események, amiknek igazából nem kellettek volna megtörténniük. Hiszen Dávid az Isten szíve szerint való király, Isten választotta őt, kihívta el arra, hogy legyen majd Saul után az ő képviselője, az ő népének az uralkodója, és korábban is már látható volt, hogy Dávid gyermekkorától mennyire Istenre hagyatkozott, mennyire hitt benne, mennyire engedte, hogy Isten megmutassa neki az ő hatalmát, és hogy vezesse. De elég, ha csak arra az eseményre gondolunk, amikor Góliát fölött győzedelmeskedett, hogy nem a maga erejére támaszkodott, nem a maga eszében bízott, hanem ő az Úr nevében ment ugye Góliát ellen, és nem is azért, mert ő meg akarta mutatni, hogy ő kicsoda, hanem fájt neki, hogy gyalázzák az élő Istent, Izrael népének az Istenét, és mivel azt látta, hogy senki nem hajlandó kiállni Istenért Góliát ellen, hát ő megértette, hogy ez az ő feladata, és nem arra nézett, hogy ő még egy fiatal, egy tapasztalatlan, nem részesült katonai kiképzésben, hanem tényleg csak az Úrra nézett, benne bízott és győzött. És azt követően is többször győzött, még önmaga fölött is, a környezete fölött is, ugye amikor arra biztatták, hogy álljon bosszút Saulon, ölje meg, és mindjárt övé lesz a trón. És ezzel összefügg az is, hogy megtanulta kivárni. Kivárni azt, amikor Isten adja számára oda a megüresedett trónt, vagy Isten nyitja meg előtte azt az ajtót, amin belépve övé lesz a megígért trón. Tehát ki tudta várni Isten ígéretének a teljesedését, és azért ez nagy dolog. Mert ha ugye elcsendesedünk magunkba, nézünk, ugye hányszor ott van, türelmetlenek vagyunk, különösen a mai világban az Isten nem adja meg azonnal, amit ígér, vagy amit mi szeretnénk, akkor nagyon hajlamosak vagyunk még a hívők is, hogy kézbe vesszük mi magunk a dolgokat, elintézzük, megszerezzük, és Dávid ezt nem tette. Azonban volt az életének olyan területe, amit úgy megtartott magának. Ott nem kérte ki Isten vezetését, nem fordult hozzá, sőt, igazából a törvényre sem figyelt, és ez a terület ugye a nők kérdése. Ugye a nők kérdése nem elégedett meg azzal, amit Istentől kapott házastársat, hanem ugye egyrészt sok feleséget szerzett magának, és annak is megvannak a velejárói, Másrészt ugye az egyik katonájának a feleségét is elszerette, ugye vétkezett, paráználkodott, és hát olyan helyzetbe került, ugye a nő gyermeket várt, és nem nézett ezzel szembe, nem vállalta, nem tartott bűnbánatot, és úgy gondolta, az a megoldás, ha megöleti a nőnek a férjét, és utána feleségül vette ugye Betsebét, és a környezet felé ez úgy tűnt, hogy minden rendben van. Hát olyan jól megcsinálta, hogy senki nem gyanított semmit, azt gondolta, nem tud senki semmit, de hát Isten előtt nem lehet rejtve cselekedni, őt nem lehet megtéveszteni, tudja, hogy mit teszünk, mi van a szívünkben, hiába alakoskodik az ember, őt nem lehet becsapni. És ugye Isten küldi a prófétát, és hát aztán ez ugye javára írandó Dávidnak, hogy elfogadja a szembesítést, magába száll, és kimondja, hogy vétkeztem. De megvan a következménye, ugye meghal az a gyermek, és akkor Isten mond számára egy olyat, hogy azt mondja, a tulajdon házadból fogok bajt hozni rád. Tehát az, hogy Dávid a nő kérdésben nem figyelt Istenre, annak megvannak a következményei. Ugye minden fiú, aki különböző asszonytól született, és elsőnek született, úgy gondolta, ő az első szülött. És mindenki igényt akar tartani a trónra. De ez azt is jelenti, hogy ezek a fiúk egymásnak ellenségei. Hiába testvérek apáról, mégis ellenségei egymásnak, mert mindenki vetélytársat lát a másikban, és ugye saját maguknak szeretnék a trónt megszerezni. És itt már azt látjuk, hogy ahogy Dávid nem kérdezte Istent a nőügyekben, itt a fiai sem kérdezik, meg ahogy látjuk a történetet, a nép sem kérdezi arról, hogy majd ki legyen Dávidnak az utódja. Tehát itt Dávid egy nagyon rossz példát mutat a népnek, sőt, ugye aztán Ammon történetében pedig azt látjuk, hogy tehát Ammon gyakorlatilag az apjának a mintáját követi. Tehát, hogy az apja ment a maga vágyai után, a test kívánsága után, úgy megy Ammon is. De tehát ez a rossz példa, ez ragályos, és ez a fiú átveszi. És az lesz a következménye, ugye, hogy Absalomnak a testvérét Ammon megerőszakolja, Absalom pedig bosszút áll a testvérén, és megöli. És ezt követően Dávid ugye haragra gyullad, Absalom pedig elmenekül az apja elől, és 3 évig ugye Gesúr királyánál van, aki az apósa, ugye, tehát ott talál menedéket. Tehát lehet azt látni, hogy bizony, amikor a bűn úgy gyökeret ver egy helyen, az nagyon elkezd burjánozni. Tehát egy egész családot tönkretehet, sőt kihathat ugye, egy népnek az életére. Tehát a bűn nem egy ártatlan dolog, hanem hogyha valaki nem veszi komolyan az Istennek az akaratát, és engedi, hogy a bűn uralkodjon fölötte, akkor látunk egy ilyen egyre mélyebbre való zuhanást. És ez látszódik Dávid életében. Ha figyeljük, a Betsabéval való kapcsolata utántól Dávid élete már nem emelkedik, hanem egyre lejjebb fog haladni. Tehát amikor az ember kinyitja a kapuját a bűn számára, egy hívő ember, akkor onnan, és nem fordul Istenhez, nem kér szabadítást, hanem mindent ő akar megoldani, akkor ott nem emelkedni fog, nem megoldja, hanem egyre jobban belegabajodik. Tehát a bűn az olyan, mint a polipnak a karjai, szépen körbe tekeri az embert, és lehúzza ugye a mélybe. Tehát itt van most, hogy Joáb, ugye azt olvassuk, hogy a hadseregparancsnok észreveszi, hogy a király gondolatai Absalomon járnak. Igen, magyarázók azt mondják, hogy talán úgy kellene fordítani és érteni ezt a verset, hogy Joáb észrevette, hogy a király gondolatai Absalom ellen járnak. Tehát itt nem úgy vannak Absalom után a gondolatai Dávidnak, hogy hiányzik neki, meg szeretné vele rendezni a dolgokat, hanem ellene van. És Joáb azért lendül akcióba, mert meg akarja akadályozni, hogy Dávid valamit tegyen, ugye Absalom ellen. Na most itt az is látszódik, hogy ugye van itt egy probléma Dávid és Absalom közt, és ez nincs rendezve. Tehát Dávid nem rendezi a fiával a dolgot. Ugye, mint király és a törvény képviselője, ugye neki a fia felé ott tepe kellett volna büntetni, ugye, mert gyilkos, ugye megölte a testvérét, és ez király, mint ugye az ország vezetője, ebben cselekedni kellett volna. Mindenképp rendeznie kellett volna. Vagy úgy, hogy megbünteti, vagy úgy, hogy elengedi neki a vétket, kegyelmet gyakorol fölötte, hisz ezt a király ugye megteheti. De semmilyen formában nincs rendezés. Tehát a Dávid és Absalom nem beszélik meg ezt a dolgot. Absalom elmenekült, Dávid nem megy utána, nem hívja haza, nincs rendezve. És ez is lényeges, hogy a rendezetlenül hagyott dolgok, azok előbb-utóbb még nagyobb gondot fognak okozni. Tehát nagyon fontos, hogy a hívő igyekezzen elrendezni először is Istennel a dolgokat, aztán ha másik emberrel is van rendezni valója, akkor pedig bevonni az Urat ebbe a rendezésbe. Hogy Uram, hogy csináljam, mit tegyek? Gondoljunk itt Zákeusra, hogy mennyire megértette, amikor Jézus lehívja a fáról, és aztán elmegy a házába, és ugye azt mondja az Úr Jézusnak, hogy akitől ugye valamit elzsaroltam, a négyszeresét adom vissza, a szegényeknek meg szétosztom a vagyonomnak a felét. Tehát érezte azt, hogy Jézus bejön a házába, vagyis eltörli az ő múltját, új emberré teszi őt, a vámszedőt, és Isten gyermeke lehet kegyelemből, akkor érzékeli, hogy innentől kezdve másképp kell élnie, innentől kezdve másképp kell látnia az életet, és nem mehet úgy tovább az élet, ahogy eddig. Nem tekinthet úgy az élete dolgaira, hogy mi sem történt, hanem nevén kell nevezni a dolgokat. Ugye voltak, akiket becsaptam, átvertem, többszöröst elkértem, azt rendezni kell. És ez óriási látás a Zákeusnak, hogy aki az Isten kegyelme által új emberré lesz, annak egyik feladata, hogy rendezze, amennyire rendezni lehet, meg akikkel rendezni lehet, rendezze az ő életét, az ő kapcsolatait. nem tehet úgy, mintha nem történt volna semmi. És sokszor ezt sokan nem nagyon értik, meg nehezen értik, olyanok is, akiknek ugye tönkre megy az élete, aztán újra kezdik építeni az Úr Jézus által, hogy bizony van rendezni való, és van, hogy ez nem is olyan könnyű mindig. De ha ott van a szándék a szívünkben, az Úr megadja ehhez a segítséget. Tehát itt elmaradt a rendezés, és tovább bonyolódnak a dolgok. Ugye Joáb veszi kezébe az ügyet, tehát amit Dávidnak kéne megoldani, azt próbálja Joáb rendezni. Persze azt is látni kell, hogy itt most beindulnak az emberi játszmák. Mindenki próbál, ugye, maga itt, sőt a maga érdekeit szem előtt tartva lépegetni azon a saktáblán. Tehát Joáb sem csak Dávid iránti szeretetből teszi azt, amit tesz, hanem Joáb is ugyanúgy, ahogy majd az asszony beszéde, amit ugye Joáb ad a szájába mutatja, meg majd, amit itt olvasunk, hogy ugye a nép is úgy állt Absalomhoz, hogy nem volt hozzá hasonló, dicsérték, és ugye nem volt benne semmi hiba tetőtől talpig, hogy a trónörököst látják benne. És Joáb is azért, tehát egyszerűen most odaáll Absalom mellé, mert úgy látja, hogy ő lesz majd ugye a Dávid után a király, és már helyezkedik. Ugye a pozíciókat akar fogni, és ezért cselekszik. És az egy baj, amikor egy hívő ember ugye helyezkedik, amikor pozíciókat akar fogni, amikor ő akarja a jövőjét megalapozni. Ugye itt, tehát ez egy hiba. Joábnak is azért Dávid mellett tudnia kellett azt, hogy Dávidot és Isten választotta. Nem a nép választotta. Akit a nép választott, azzal befürdött. Ugye Sault választották, és befürdöttek vele, mert ugye Saul engedetlenné vált Istennel szemben. De Dávidot Isten válassza, és innentől tudni kellene azt, hogy mindig, ha király választás felé haladnak, akkor Istenre kell lesz bízni. Kit választ? És ugye olyan megdöbbentő dolog, hogy ugye sok felesége volt, sok elsőszülött volt Dávid számára, és Isten kit választ? Annak a Betsabénak a fiát, akit ugye elcsábít Dávid, aki házasságtörő lesz, meg hát ugye Dávid is. Ugye azt válassza ki. Mert azért egy kicsit ott van Betsabénál az is, hogy hát lehet, hogy nem is akart nemet mondani Dávidnak, de hát a királynak lehet nemet mondani. Ugye Dávid is ezt használta ki gyakorlatilag. Király vagyok, megtehetem. Miért ne hívatnám föl azt az asszonyt, akkor is, hogyha az egyik legjobb katonámnak a felesége. Tehát ez egy döbbenet, hogy milyen erkölcsi mélységbe jut Dávid, azért, mert van egy terület, amit nem ad át Istennek. És ne kell gondolkozni, van-e olyan terület az életemben, amit nem adtam át. Ami fölött nem Jézus az Úr, mert az egy veszélyes terület. Az egy elaknásított terület. És hogyha meglátom, akkor szabad kérni. Lehet kérni, hogy Uram, hát szedd föl az aknákat, hogy ne robbanjanak azok föl. Tehát, ugye Isten majd Salamont válassza. Hiába próbál mindenki trónörökös lenni, és a nép is hiába válassza, majd én ezt akarom, azt akarom. Sőt, még azt is látjuk, hogy Dávid is mást akar, ugye majd később, csak a végén emlékeztetik rá, hogy ide figyelj, Isten Salamont választotta. Tehát ez is még itt egy, innen egy jellemző lesz Dávidra, hogy egyre ritkábban kérdezi az Urat. Egyre ritkábban keresi az akaratát. Korábban ez volt rá a jellemző. Mindig kereste, mindig fölnézett rá, vagy ahhoz szabta magát, amit Isten ugye megmondott, és most már egyre ritkábban kérdezi az Urat. Ebben a fejezetben sem látjuk egyszer sem Dávidot leborulni, imádkozni, kérdezni, keresni, Uram, milyen megoldást mutatsz, mit csináljak ezzel az Abszalommal, mert ha kérdezi, biztos, hogy kap választ, biztos, hogy kap útmutatást. Mert ugye el lehet gondolkodni, hogy tényleg Dávid helyében, hogy hát mit is lehetne csinálni, mit tegyen egy hívő ember, hogyha ilyen helyzetbe jut, és mit tegyen ezzel a lázadóval. És nekünk már fontos dolog, hogy még az ószövetségi igéket is az Úr Jézuson keresztül nézzük, és mindig arra figyeljünk, hogy Jézus mit tanított, hogyan élte meg a dolgokat, és az egyik, hogy ő mond olyat, hogy amit szeretnétek, hogy veletek tegyenek az emberek, ti is azt cselekedjétek velük. Tehát azt mondja Jézus, hogy amit szeretnél, azt kezd el. És azt hiszem Gyökösi Endre mondta egy helyen, hogy megkérdezték tőle, hogy de ki kezdje el a békülést, ki kezdje el a rendezést. És akkor azt mondta, hogy az, aki közelebb van Jézushoz. Dávid közelebb volt Istenhez. Neki kellett volna elindulni a fia felé. És akkor sok minden másképp alakult. Tehát ez egy fontos dolog, hogy aki közelebb van. Tehát, és miért igaz ez a megállapítás? Hát azért, mert ugye sokszor beleesünk mi abba a hibába, hogy a nem hívőktől várunk el dolgokat. A nem hívőktől várunk el keresztjéni dolgokat. Tehát hogy tegye, ha még nem született újjá? Nekem kell Krisztusian élnem. Ugye a keresztjén az pontosan azt is jelenti, hogy Krisztusi, Krisztushoz hasonló. Ugye, tehát annak a személynek, aki azt mondja, hogy Jézus tanítványa vagyok, annak kell elindulni és élni Krisztusian, Krisztusszerűen. Sőt, ugye Pál azt mondja, hogy amennyire lehetséges, minden emberrel békességben éljetek. Tehát mit mond, hogy te kezd el, próbáld meg, indulj el a rendezésre, és majd kiderül, hogy lehet-e. Hogy a másik hogy áll hozzá. De Dávid ugye nem indul, nem akar rendezni, és Joáb így küldi el ezt az asszonyt, az asszony elmondja azt, amit a szájába adnak, és aztán ugye a király rájön arra, hogy ez nem az asszonynak a története, hanem ez az ő története, tehát újra egy ilyen példatörténetet kap Dávid, ismét meglátja magát, de fölismeri azt is, hogy ebben Joábnak a keze van benne. És ebből csak annyit emelnék ki, hogy ugye többször is dicséri az asszony Dávidot, és mondja, hogy ugye minden tud a király, ugye nem lehet kitérni sem jobbra, sem balra az elől, amit az én uram királyom mond. Tehát az asszony így látja a királyt, hogy mennyire bölcs, mennyire látja a dolgokat, semmit nem lehet előle elrejteni, titokban tartani, hogy Dávid viszont azt gondolta, meg sokszor, milyen sokan azt gondolják, hogy hát Isten elől el lehet rejteni a dolgokat. Az Istent meg lehet téveszteni. Tehát ez az egyszerű asszony rájön arról, hogy még egy király elől sem lehet elrejteni, ő is rájön, hát akkor hogy lehetne az élő Isten elől elrejteni? De Jézus mond olyat, hogy nincs olyan rejtett dolog, ami napvilágra ne jönne. Tehát Isten előhozza a dolgokat, mégpedig azért, hogy nézzünk velük szembe, és kezdjük el rendezni azokat, mert lehet rendezni. Lehet rendezni az Úrnál. Tehát az, hogy ugye adventben vagyunk, és eljött az Úr Jézus, eljött benne az élő Isten erre a földre, ez azt jelenti, hogy lehet rendezni az életünk dolgait. Van kivel rendezni, és hányan fölismerték. Milyen mélységben élő emberek mentek oda Jézushoz, mert meglátták, hogy nem veti el a bűnöst, hanem aki őszintén jön hozzá, keresi őt, és új életet akar, annak megbocsát, azt megszabadítja, meggyógyítja, elhívja. Tehát lehet rendezni. Aztán végül a király kimondja Joábnak, hogy megteszem ezt a dolgot, eredj, hozd vissza a fiút. És látszik itt, hogy minden olyan kényszeres. Tehát, ahogy mennek itt az emberi játszmák, de nem szívből jönnek a döntések. Nem azért hozatja haza a fiát Dávid, mert ő így gondolja. Mert így szeretne. Ez nem belőle jön, mert lerendezte Istennel, és Isten erre indítja, hanem meg akar felelni az embereinek. Tehát annyi megfelelési kényszer jön elő ebből a történetből. És nekünk is végig kell gondolni, hogy kinek szoktunk mi megfelelni, kinek akarok megfelelni. Mert egyetlen jó megfelelés van, amikor a názáreti Jézusnak, az én feltámadott Uramnak akarok megfelelni, és nem embereknek. Itt egymásnak akarnak az emberek megfelelni, és csak egyre jobban bonyolítják a dolgot, és nem lesz megoldás. Nem lesz megoldás. És hát akkor ugye Joáb hazahozatja Abszolont, aki haza is jön, de nem engedi maga elé a király. Tehát csak nem rendezi, csak nem áll le vele beszélgetni, minden marad ugyanúgy. Csak mi történik, hogy kisebb lesz köztük a távolság, de még mindig ott a távolság. És sokszor ezzel becsapjuk magunkat. Azt hiszük, ha rövidítem a távolságot, akkor az meg is szűnt. Nem. Még mindig ott a távolság. És sok ember van így. Elmegyek a templomba, és ott megállok. De a távolság még mindig megvan. Mert nem a templomba menetel, törli el a távolságot, nekem Jézushoz, a kereszthez kell eljutni. Mert az ő keresztje hidalja át azt a távolságot, ami ember és Isten között van. Nem állhatunk meg ilyen felekezeti szokásoknál, vallásos dolgoknál, hanem el kell jutni ugye a keresztig. És ugye itt már láttuk az előbb, hogy ugye Abszolom szimpatikus lesz a nép számára. Ugye látják benne a félretett fiút, megsajnálják, hogy az apja nem engedi magához, és ez megvakítja az embereket. Rosszul látják Abszolomot. Ugye mit mondanak, hogy nem volt benne semmi hiba tetőtől talpig. Hát ez nem igaz. Ez nem igaz. Láttuk ugye előzőben, hogy a maga kezébe vette az igazságszolgáltatást, és a saját testvérét megölte. Ez bosszú volt, ez gyilkosság volt. Tehát egy gyilkost úgy látnak, hogy nincs benne semmi hiba. Ugye? És mennyire megtéved? Hányszor megtéved az ember? Mi volt a kereszt alatt? A gyilkos bocsássátok szabadon, az ártatlant, az Isten fiát feszítsétek meg. És hányszor ez van? ugye, hogy ez a világ elveszi a látásunkat. És ugyanígy elvette a népnek, és mondják, nincs benne hiba. De ha a folytatást nézzük, hát ott is előjön, amikor Joáb nem tesz úgy, ahogy ő mondja, nem jelenik meg nála, akkor fölgyújtatja neki a földjét. Ugye tehát újra bosszút áll és terrorizál. Hát hol van ő a hibamentességhez? Mennyire rosszul tudjuk egymást látni, mert ha nem az igén, illetve most már nem Jézuson keresztül látjuk egymást, akkor félre látjuk egymást. Ha világi normák szerint látjuk egymást, akkor megtévedünk. És hát Abszolom nem az, akinek látják az emberek. És ebben benne van az is, hogy én se az vagyok, akiknek az emberek látnak. És ezzel jó szembesülni mindegyikünknek, hogy nem azok vagyunk, akiknek mások minket látnak. Akár negatívumot vetítenek ránk, akár pozitívumok. És ezért jó, hogyha az Úr elé megyünk, és te, Uram, hogy látsz engem? Te neked mi a véleményed az én életemről? Ugye, és olyan alázattal, mint ahogy a vámszedő ment a templomba, ugye, hogy Isten légy irgalmas nekem bűnösnek. De nem is úgy nézte magát, hogy a farizeus olyan lenézően, megvetően, hogy hát ez senki és Isten se foglalkozik, hanem ment bűnbánattal, és tudta, hogy Isten az ő bűnbánatára fog tekinteni. És az a lényeg, hogy az Úr hogy néz ránk. Hogy néz ránk, mit mond. És végül aztán ugye Abszolom kieszközli, hogy illetve rákényszeríti Joábot, hogy menjen a királyhoz, és ugye a király pedig azt mondja, hogy akkor jöjjön haza. Itt is tehát magához hivatja Abszolont. Itt is látszódik, hogy nincs igazi rendezés. Abszolomban nincs igazi bűnbánat, Dávidban meg nincs ott az elengedés, a megbocsátás, nincs ott az, ami benne volt a tékozló fiúnak az apjában. Ugye figyelte, várta, hogy jöjjön haza a fia. És amikor észrevette, hogy közeledik, akkor elé futott, nyakába borult, megcsókolta, és új ruhába öltöztette. És a fiú is ugye úgy ment az apjához, hogy vétkeztem ellened. Ezt ki kellett mondania, ezt nem lehetett megspórolni, és itt Abszolom nem mondja ki, hogy vétkeztem, és Joáb sem borul igazán a nyaká, vagy Dávid, és persze azt olvassuk, hogy a királyhoz megy, és arcával a földet érintve leborult előtte, a király pedig megcsókolta Abszolont. Tehát a formaság megvolt, formailag tényleg eleget tettek, aminek kell, megvolt a csók, leborulás, de ez nem volt őszinte. Mert ezt a folytatásból tudjuk. Ha ez őszinte, akkor nem az lesz a cím felirata a 15. fejezetnek, hogy Abszolom lázadása. Tehát ez nem őszinte. Ez nem szívből jön. Mert lehet oda dobni, hogy megbocsátok, lehet adni egy csókot, lásd Júdás. Ugye ez olyan Júdás csókhoz hasonló. Ugye, hogy megcsókolják egymást, de Abszolomnak a szívében már ott van, hogy hát az öreget lelököm a trónról, és elfoglalom helyén. Ugye Júdás is ugye mit mond, hogy akit megcsókolok, az lesz. Tehát úgy megy Jézus felé, mintha szeretné, mint tanítvány, de már elárulta. És ehhez a csókot használja fel. Tehát nagyon fontos, hogy egy-egy ilyen, tehát a rendezés vagy megbocsátás külső jegyei mögött mindig figyeljünk majd a folytatásra. Mert a folytatás mutatja meg, hogy valóban megbocsátottam-e, valóban rendeztem-e, valóban elengedtem-e a másiknak az adósságát. Tehát ne tévesszen meg egy csók, ne tévesszen meg az, hogy bocsi, hanem majd mi lesz a folytatás. De mert az mutatja meg, hogy mi van a szívünkben. Mert aki elengedett, az nem akar holnap lázadni. Ugye a tékozló fiúnak az apa megbocsátott, de az a fiú nem is akart visszamenni már az idegenbe, mert jó volt otthon. Hát adja az Úr, hogy mi is átéljük. Mi átéljük azt az igazi megbocsátást, elengedést, bűnbánatot, amit a tékozló fiú és az apa kapcsolatában láthatunk, illetve amit ebből a történetből, hogy mi pedig ne engedjünk olyan területet, amit nem adunk át, amit kisajátítunk magunknak, másrészt ne hagyjunk rendezetlen dolgokat az életünkben. Imádkozzunk. Urunk, köszönjük ezt a történetet, és köszönjük, hogy rajta keresztül szólsz hozzánk, formálsz bennünket, rámutatsz arra, hogy bizony mi is gyakran úgy vagyunk, mint Dávid. Vannak területek, amiket nem adunk át, amiket kisajátítunk, hogy e fölött én akarok rendelkezni, ezt én döntöm el, hogy lesz nekem a jó, és Uram, köszönjük, hogy megmutatod, hogy ez nem jó. Mert egyszerűen elhatalmasodik a bűn fölöttünk, és nem tudunk aztán már szabadulni belőle, mert nekünk nincs fölötte hatalmunk. De köszönjük, hogy még ilyen esetben is vezet hozzád út, és lehet kiáltani. Könyörülj, hogy ne úgy tegyünk, mint Dávid, aki hallgat, aki nem hív téged segítségül, nem mondja el neked mindazt, ami a szívében van, nem kér tőled tanácsot, add Uram, hogy mi mindig hozzád vigyük életünk dolgait, ne sajátítsunk ki semmit, ne legyenek olyan területek, ahová nem engedünk be téged, hanem valóban egész életünket bízzuk rád. És olyan jó tudni, hogy előled semmit nem lehet elrejteni. Áldott légy, hogy odaadtad az életedet ott a Golgota keresztjén azért, hogy megtisztíts, megments minket. Ezért dicsőítünk és magasztalunk, és kérünk add, hogy mindig őszinte legyen, ami ajkunkon a csók, őszinte legyen a megbocsátás, és mindig azt mondjuk, amit valóban gondolunk is, hogy ne legyen különbség a szavaink, meg a gondolataink között. Kérünk, Urunk, hogy így védj körül minket a te drága kegyelmeddel, könyörülj azokon, akik még nem ismernek téged, vondd őket magadhoz, és add, hogy az életünk is bizonyságtétel legyen feléjük. Eléd visszük a betegeket, egyedül élőket, megfáradtakat. Uram, könyörülj rajtuk, hogy ők is hozzád kiáltsanak, tőled várjanak gyógyulást, új életet, erőt. Könyörgünk egyházunkért, népünkért, s ezért a világért. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Istennek békessége, amely minden ember értelmet felülhalad, töltse be a mi szívünket és a gondolatainkat Krisztus Jézusban. Amen. Foglaljuk el helyünket. A csütörtöki istentisztelet most nem lesz megtartva, mert szerdán csütörtökön Gömörben, Rimaszécsben lesz szolgálatom. Így majd legközelebb szombaton délután 2 órától a missziós házba lesz adventi karácsonyra való készülődés, gyülekezeti alkalom, erre mindenkit szeretettel hívunk és várunk, azt követően vasárnap 10:30-tól lesz istentisztelet a templomban, és szombat délután azon az alkalmon Peres Imréné pozsonyi lelkipásztor fog szolgálni. befejezésül a már megkezdett 345. dicséret 4. versét énekeljük Szent Fiadész.
Szent Fiadért, ki engemet hírít megváltó. Hallgass meg, ha bűnbánattal hozzád kiáltok. Tíga szóddal tírt kegyesen beteg szívemhez. Hozzád térő gyermekednek, Atyám, te.